Pál levele a rómaiakhoz. Első és második fejezet. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. 25 évvel azelőtt, hogy Pál megírta volna ezt a levelét a rómaiakhoz, útban volt Damaszkusz felé, hogy az ottani keresztényeket bebörtönözze. Délkörül hirtelen egy hatalmas fényesség vakította el, és az úr azt kérdezte tőle. Saul, miért üldözöl engem? Pál így válaszolt. Ki vagy te, uram, hogy szolgálhassalak? 25 évvel később pedig azt írja magáról, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája. Amikor a Filippi gyülekezetnek ír ugyanerről az eseményről, ezt írja. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Tehát Pálnak a 25 évvel azelőtti elkötelezettsége továbbra is érvényben volt. Sokan vannak, akik múltbéli tapasztalatokról beszélnek, de ezeket nem alakították jelenlegi kapcsolattá, így azok semmissé válnak. Csak abban az esetben érnek valamit, ha a jelenlegi Krisztussal való kapcsolatunkat erősítik. Pál még az apostolok cselekedeteiben azt mondta, hogy Makedónia, Korintus és Jeruzsálem után Rómába kell menjen. Ezt a levelet Korintusból írta a római gyülekezetnek, még mielőtt elindult volna Jeruzsálembe, és 2 év múlva végül maga is megérkezett Rómába. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol. A Biblia azt mondja, hogy legyünk biztosak az elhívásunkban. Ugyanakkor hibás az az elképzelés, hogy az elhívásokat úgy osztályozzuk, hogy vannak fontosabb és kevésbé fontosabb elhívások. Nem tudom, hogy mi Isten elhívása számotokra, de fontos, hogy megértsük, hogy nem lehetünk többek, mint amire ő elhívott. Gyakran éppen azért kerülünk bajba, mert többet akarunk csinálni annál, mint amire Isten elhívott minket. Isten Pált apostolnak hívta el, és így Pál egy apostol kellett legyen. Ha azt mondta volna, hogy Pál elhívott sátorkészítő, akkor Pál sátorkészítő kellett volna legyen. Istennek csak azért tartozunk felelősséggel, amire ő elhívott. De gyakran olyan feladatokat veszünk a nyakunkban, amit Isten nem nekünk szánt, azért mert nagyon vágyunk szolgálni Isten felé egyre nagyobb dolgokkal. És ez sokszor pusztuláshoz vezet. Én is megpróbáltam már olyasmiket csinálni, amire Isten nem hívott el, és mindig katasztrófával végződött a dolog. Néha ambíciónk, vágyaink Isten elhívásánál nagyobbak lehetnek. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. Dávid elment Nátán prófétához, és azt mondta, hogy szeretne egy házat építeni az úrnak, mert ő ebben a gyönyörű palotában él, és Isten még mindig csak abban a sátorban lakik. Szeretne Istennek építeni egy olyan épületet, amely a legdicsőbb lesz a világon. Nátán azt mondta, hogy ez nagyszerű, Dávid, tedd azt, ami a szíved vágya. De azon az estén az úr azt mondta Nátánnak, hogy túl gyorsan beszélt az ő nevében, és menjen vissza Dávidhoz, és mondja meg neki, hogy Dávid nem fog tudni az úrnak házat építeni a sok vérrel beszennyezett keze miatt. Dávid egy harcos, nem hagyhatom, hogy házat építsen nekem, mondta Isten. És Nátán, mondd meg azt is Dávidnak, hogy én fogom az ő házát felépíteni, és mindig az ő utódai fognak a trónon ülni. Dávid azonnal megértette, hogy a messiás az ő utódai közül fog eljönni, és ez túl nagy öröm volt számára. Elment, és így szólt az úrhoz. Ó, Istenem, a juhok mellől hoztál el engem, egy senkit, és királlyá tettél a néped felett. Olyan sokkal áldottál meg, és most az elkövetkező időkről beszélsz. Mit is mondhatnék neked, uram? Így Dávid csak ott állt csendesen Isten előtt, és Isten kegyelme betöltötte a szívét. Voltál-e már te is ebben a helyzetben, amikor annyira eltöltött Isten kegyelme, hogy alig tudtál megszólalni? Hisz mit is mondhatunk, amikor tudatába kerülünk annak, hogy Isten milyen hatalmas módon önti ránk áldásait? Az evangéliumokban, amikor Jézus származásáról írnak, annak ellenére, hogy a Lukács és a Máté által leírt családfa különbözik egymástól, mindkettő Dávidhoz vezet vissza, de két különböző ágon. A Máté által ismertetett családfa Dávidtól Salamonon keresztül vezet el Józsefig, aki az emberek szerint Jézus apja volt. Viszont amikor a Salamontól elinduló családfában Jekonjáshoz érünk, tudjuk, hogy az Isten megátkozta őt a Jeremiás 22. fejezetének utolsó versei szerint. Ország, ország, ország! Hallgass az Úr szavára! Így szól az Úr. Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna. Olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában. Tehát, ha Jézus József fia lett volna, akkor nem ülhetett volna a trónon. Lukács egy másik családfát ír le, Máriájét, és ő egy másik vonalon ér Dávidhoz, Nátánon, Dávid másik fián keresztül. Jézus tehát Márián keresztül Dávid utódja, és így a trón örököse. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Úrunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretem személyessé tenni az írást, behelyettesítve Róma helyett azt a helyet, ahol mi magunk lakunk, mert minden szava vonatkozik ránk is, kivéve a Róma szót. Isten minket is elhívott és megszentelt. Pál ezen levele Isten szentjeinek szól, az egyháznak. A kegyelem és békesség mindig együtt járnak az Új Testamentumban, és mindig ebben a sorrendben. De vajon miért ez a sorrend? Mert nem ismerhetjük meg Isten békét addig, amíg nem éltük át Isten kegyelmét. Évek teltek el az én keresztény életemben úgy, hogy nem volt bennem Isten békéje. Békességben voltam Istennel, amit Jézus keresztje adott meg számomra, de nem volt bennem Isten békessége, mert a saját cselekedeteimben bíztam arra vonatkozóan, hogy az Isten előtti megigazulást elérjem. Egészen addig, amíg ezt a saját erőmből akartam elérni, folyamatos küzdelem volt a keresztény megtapasztalásom. Mindig egy kicsit jobb akartam lenni, mindig megígértem, hogy jobbá fogok változni. Csak amikor megértettem, hogy mit jelent Isten kegyelme, akkor találtam meg a békességet is. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Nagyon érdekes, hogy Pál Istent hívja tanuként arra, hogy tanúsítsa imáit a rómaiakért. Jézus azt mondta, hogy menj be a belső szobádba, csukd be az ajtót és titokban imádkozz az atyádhoz, aki meglát a rejtekedben, de nyíltan fog megjutalmazni. Tehát ne csináljatok nagy közönség előtti előadást az imádságaitokból. Ne felejtsük el, hogy Pál Korintusban van a levél megírásakor, és indul Jeruzsálem felé. Nem tudhatja, hogy mi vár rá majd ott, csak azt tudja, hogy bárhová is megy, azért imádkozik, hogy eljusson Rómába is Isten akaratából. Később, amikor a jeruzsálemi fogságában elbátortalanodva és legyőzve ül, azt mondja neki az Úr, hogy vidulj fel, Pál, mert amint tanúskodtál rólam Jeruzsálemben, Ugyanúgy kell majd tanúskodnod rólam Rómában is. Tehát kívánsága szerint később Isten akaratából eljutott Rómába, annak ellenére, hogy útközben hajótörést szenvedett. Viszont ennek köszönhetően Málta szigetén Publicius is megismerte az urat általa, és nagyon sok máltai is befogadta Jézust. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Pál vágya nem az volt, hogy turistaként megnézze a Kolisseumot, a fórumot és a lenyűgöző római épületeket, hanem az volt a szívén, hogy olyan lelki ajándékot oszthasson meg velük, amely megalapozhatja az ottani gyülekezetet. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. És ez így van, mert nem lehet úgy szolgálni másoknak, hogy közben saját magunknak ne szolgálnánk. Nem lehet úgy adni, hogy közben ne kapnánk, mert a szolgálatnak mindig kölcsönös előnye van. Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Jézus Krisztus evangéliumában Isten igazsága van kinyilatkoztatva, mert még Isten maga sem bocsáthatja meg a bűneinket igazságtalan módon. Egy bíró nem tehet teljesen semmissé egy bűnös elleni keresetet, mert az nem igazságos. Isten tehát nem mondhatja igazságosan, hogy megbocsátom a bűneiteket. Kell egy igazság alapnak lenni ahhoz, hogy ő megbocsáthasson, mert Isten igazságos. És ez az igazság alap a Jézus Krisztus evangéliuma. Isten a bűnösöket halálra ítélte. Az egyetlen igazságos ítélet így az, hogy a bűnöst kivégezzék. Isten egy igazságos alapot teremtett azáltal, hogy Jézus Krisztus helyettesített minket, átvette bűneinket és meghalt helyettünk. Ezért bocsájthat meg nekünk Isten. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből, az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mi a különbség a hitetlenség és a gonoszság között? Emlékeztek, amikor Mózes lejött a Sínai hegyről, két kőtábla volt nála a 10 parancsolattal. Az egyik táblán az első 4 parancsolat volt, ami az embernek az Istennel való kapcsolatáról szólt, ne legyen más istened rajtam kívül, ne imádj idegen isteneket, Isten nevét hiába ne használd, és emlékezz meg a nyugalom napjáról. Ezeknek a törvényeknek a megszegése hibás kapcsolatot eredményezhet Istennel. Ez a hitetlenség. A második kőtábla az emberek egymás közti kapcsolatairól rendelkezett. Ha ezek közül megszegték bármelyiket, azt jelentette, hogy nem azt az életet élték, amit Isten az igazaknak előírt, és ez gonoszságnak számított. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Nem elég csak megismerni az igét. Jakab azt mondja, hogy legyetek az ige cselekvői, mert ha csak hallgatjátok, akkor önmagatokat csapjátok be ezzel. És sokan manapság is ezt teszik. Hallották és ismerik az igét, tudják, hogy Isten mit vár el, tehát birtokukban van az igazság, de mindezt sajnos nem alkalmazzák. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Bekerült tehát a tudatukba, hogy mi a jó és mi a rossz, mert Isten beleírta ezt a szívükbe. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Isten a természeten keresztül szól minden emberhez, Tehát a természetet látva tisztában vagyok azzal, hogy Isten létezik. Csak az ostoba mondja a szívében, hogy nincs Isten. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként. És én hogyan tehetem ezt a saját életemben? Nem dicsőítem Istent, amikor Istennel vitatkozom, mert a vitámon keresztül igazából azt mondom, hogy én jobban tudom, mint Isten, hogy mi a jó számomra, és magamat emelem isteni pozícióba. Akkor sem dicsőítem őt, amikor elvárásaim vannak vele szemben, vagy amikor ragaszkodom az imáimban, hogy Isten bizonyos dolgokat csak az én általam meghatározott módon oldjon meg. Igen sok mai evangelizáló hirdeti ezeket a tanokat, és a tanításaik legnagyobb része istentelen, mert az embert emelik abba a pozícióba, ahol Isten van, és Isten maga lesz a szolga. Egy igen nagy gyülekezet pásztora által írt könyvben olvastam nemrég, hogy ő nagyon szeretett volna egy biciklit régebben, és el is kezdett érte imádkozni. Miután hónapokig imádkozott ezért a bicikliért, és nem kapta meg, megharagudott Istenre. Azt mondta Istennek, hogy hogyan taníthatom most én az embereket arra, hogy imádkozzanak, miután én hónapokig imádkoztam ezért, és nem adtad meg nekem. Azt írja a könyvében, hogy Isten azt válaszolta, hogy nem mondtad meg, hogy milyen típusú biciklit akarsz. Szerintem ez nem Isten dicsőítése. Milyen Isten szolgálok, aki nem tudja, hogy milyen bicikli a legjobb nekem, és arra vár, hogy én mondjam meg neki a típus számot. Én visszautasítom ezt a fajta Istenről történő gondolkodást. Ő nem egy üvegbe zárt szellem, aki arra vár, hogy az én óhajaimat teljesítse. Amikor így kezelem Istent, akkor ez nem válik az ő dicsőítésévé. Péter azt mondja, hogy ha bárki közülünk Isten akaratának megfelelően szenved, csak bízzuk ő rá a lelkünket, mert ő a mi hűséges teremtőnk. Megfigyelésem szerint a teljes elkötelezettség a legnagyobb nyugalom, amit megismerhettem, mert nincs tele az agyam azokkal a dolgokkal, amit Isten számomra meg kell tegyen. Mivel elkötelezett vagyok Isten iránt, bármit is csinál, azt elfogadom, és megpihenhetek ő benne. Ha egy új házat akarunk megvenni, és már megtettük az ajánlatunkat, de még nem tudjuk, hogy meg fogjuk-e kapni azt a házat vagy sem, akkor én nem azért imádkozom, hogy megkapjuk, sem azért, hogy ne kapjuk meg, hanem csak azért imádkozom, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. Akár azt akarod, hogy a miénk legyen, akár azt, hogy ne, így is jó, úgy is jó. De ha abban élnék, hogy muszáj, hogy meglegyen, Istenem, nekünk kell ezt adjad, akkor én ülök a volánnál, és én rendelkezem arról, hogy mit kell Istennek tennie. És ebbe a csapdába nagyon könnyen beleesnek az emberek. Olyan gyönyörű dolog teljes elkötelezettséggel szolgálni Istent, mert megtanuljuk, hogy elfogadjunk bármit, ami vár ránk. Soha nem zavar semmi, mert mindig azt várod, hogy zavarjanak. Azokat lehet megzavarni, akik azt tervezik, hogy zavarok nélkül élik le az életüket. Aztán, amikor megérkezik a probléma, akkor maguk alatt vannak. Nekem munkakapcsolatom van Istennel, és ezt minden reggel megerősítem. Istenem, ma megzavarhatsz bármivel, amivel csak akarsz. Ha az én terveim nem egyeznek meg a tieiddel, akkor szakítsd félbe az enyémet, zavar meg, és tegyél a te ösvényedre, mert a te akaratodat szeretném megvalósítani az életemben. A lelkem megtartását is ő rábízom, mert ő az én hűséges teremtőm. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. A természet Isten létéről és dicsőségéről, valamint az ő hatalmáról és csodáiról beszél. De ha egy ember nem akar ragaszkodni Isten igazságához, ha nem akarja őt Istenként dicsőíteni, hanem saját magát akarja isteni szintre emelni azzal, hogy ő a saját sorsának kovácsa, akkor amint így előítéletektől elvakítva nézi a természetet, azt látja, hogy Isten nem létezik. Ennek következtében megpróbálja a sok millió jelenséget megmagyarázni Isten nélkül, úgy, mintha azok csupán természetes történések lennének. Az ilyen emberek egyik legkedveltebb kifejezése a véletlenszerű körülmények közötti előfordulások. Ez aztán bármit meg tud magyarázni. Mi emberek is a véletlen végtermékei vagyunk évmilliárdokon keresztül, milliárdok és milliárdok csak így véletlenszerűen. 1975-ben valahol Európában volt egy konferencia, és Carl Sagan, az akkori egyik legnagyobb koponya írt egy összefoglaló könyvet erről. A világ vezető tudósai gyűltek akkor össze, hogy meghatározzák, léteznek-e olyan földön kívüli lények, akik velünk kapcsolatba akarnak lépni. A tudósok különböző munkáikat mutatták be ezzel a témával kapcsolatban, és engem az egyik ilyen munka nagyon lenyűgözött. Az egyik tudós csoport azzal foglalkozott, hogy meghatározza, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az univerzumban, a Földön kívül élet jöhet létre. Figyelembe vették a legtöbb akadályt, ami az élet létrejöttéhez szükséges, és betáplálták a számítógépbe az első sejt létrejöttéhez szükséges változókat. A számítógép arra a következtetésre jutott, hogy annak a valószínűsége, hogy ez a sejt bármikor is létrejöhetett volna, 1:10-27-enhez, vagyis 1:27 darab nulla utána. Ha azt feltételezzük, hogy a Föld 6 milliárd éves, az 10:17 másodpercnek felel meg. Ha ezek közül a másodpercek közül mindegyik 6 milliárd év alatt telne csak el, akkor jöhetne létre ez az első sejt. Aztán létre kellene hozni a második sejtet ugyanott, és így tovább. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy nincsenek Földön kívüli lények, mert lehetetlen, hogy az élet bárhol máshol létrejöhetett volna az univerzumban, a sejt kialakulásának bonyolultsága miatt. Az élet a Földön kívül lehetetlen, tehát kár volt az egész konferenciáért. Ezt a tézist nagy érdeklődéssel olvastam, csak azt nem értettem, hogy miért nem léptek egyel tovább, és miért nem jelentették ki, hogyha esélytelen az élet kialakulása bárhol az univerzumban, akkor miért nem igaz ez a Föld esetében is? Mert ez így van. Mindennek a véletlenszerű kialakulása lehetetlen, mert minket teremtettek. De azok az emberek, akik azzal az előfeltételezéssel indulnak, hogy Isten nem létezik, megpróbálják megmagyarázni az életet Isten nélkül, és így mindenféle ostoba feltételezésbe bocsátkoznak. Gondolkoztál már azon valaha, hogy mi módon tudsz járni? Egyszer volt, hol nem volt, évmilliárdokkal ezelőtt, amikor a Földet még idő előtti anyag fette be, és ez a sejt kialakult ebben a kukacszerű teremtményben, amely az anyagból és a vízből jött ki a Földre, átfordult a hátára ebben az idegen környezetben, megkarcolta magát a korallsziklákon, és az a karcolás megkeményedett és elkezdett lábbá fejlődni. És évmilliók múlva, amikor a második lába is kifejlődött, akkor tudott járni és ülni is. És ez csak egy a sok furcsa lábak kialakulására adott magyarázatok közül. Így egyet kell értsek Pállal. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. Az univerzum megértése Isten nélkül csak akkor lehetséges, ha mindenféle alaptalan teóriát gyártanak, hogy megmagyarázzák a megmagyarázhatatlant, és mindezt tudományos felfedezésnek titulálják. Valójában az egész nem egyéb ostoba magamutogatásnál. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Emberi szintre alacsonyították le Isten dicsőségét. Amint megvizsgáljuk az ókori emberek imádatának tárgyait, láthatjuk azt a sok groteszk szüleményt, amit az istenségek képviseletére fabrikáltak az emberek, és így megérthetjük, hogy miről is beszél itt Pál. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták, a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Emlékszem, amikor körülbelül 12 éves kisfiú voltam, a fiúk az egészséggel kapcsolatos folyóiratokat forgatták, és az volt a pornográfia maximuma, amikor az amerikai nudizmussal kapcsolatos cikkeket olvasták. De ahhoz, hogy egyáltalán ehhez is hozzájuthassál, igen jó kapcsolatokra volt szükséged. Látható, hogy az én életem rövid ideje alatt milyen mélyre süllyedtünk, mert most már bármelyik ABC-be bemehetsz, és olyan magazinokat hozhatsz ki, amelyek a legnyíltabb képeket tartalmazzák, és azzal a céllal gyártják ezeket, hogy felkeltsék és fokozzák a test kívánságait. Észre kell vennünk, hogy mindez annak a következtében történik, hogy Isten kiszolgáltatja az embereket az ő vágyaiknak. Az a morális süllyedés, amely a mai társadalmat jellemzi, párhuzamos az evolúció tanításával, Isten létezésének tagadásával és az univerzum Isten nélküli megértésére tett kísérletekkel, meg azzal, hogy az ember teljesen megpróbálja kiűzni saját tudatából Istent. Így Isten kiszolgáltatja az embert saját tisztátalansága uralmának. Isten tagadásával az ember lép Isten helyébe, és a teremtményt kezdik imádni a teremtő helyett. Irracionális szemmel nézik a természetet, és azt kezdik el isteníteni, ahelyett, hogy azt dicsőítenék, aki a természetet alkotta. A racionális gondolkodás szerint Isten teremtette a természetet, és annak minden eleme Istenről beszél. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Itt láthatjuk, hogy az ember lealacsonyodása egy lefelé ívelő spirál. És vajon megfigyelhető ez a mai világban is? Pontosan ezeket a dolgokat látjuk ma is, amiről Pál beszél. Láthatjuk, hogy amint az ember megpróbálta kipusztítani Istent és az Isten tudatot az életéből, az iskoláiból, ennek elkerülhetetlen következményeként egyre mélyebbre süllyedt az erkölcstelenségben. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak, hogy maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Ez úgy hangzik, mint a reggeli napilapok hasábjai. Ezzel vagyunk körülvéve. Mindezeket láthatjuk a mai társadalmunkban is. Szereted a szappanoperákat? Szereted nézni a krimiket? Szereted azokat a filmeket, amelyek csak felnőtteknek valók? És ha ezeket szereted nézni, nem értesz-e egyet azzal, ami ezekben folyik? Ha öntelt vagy, akkor nagyon gyorsan arra a következtetésre juthatsz, hogy én nem vagyok álnok, soha nem öltem meg senkit, soha nem tettem ezt vagy azt. De Pál itt azt mondja, hogy nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem egyetértenek azokkal, akik ilyeneket tesznek. Ez arra is vonatkozik, aki szeret ezekről olvasni, vagy szereti ezeket nézni. Vajon ezek olyan dolgok, amiket én magam nem csinálok ugyan, de izgalomba jövök akkor, ha valaki más teszi ezt? Legyetek óvatosak! Istenem, segíts minket, mert minden oldalról a sátán támadása bombáz. Megpróbálnak mindenbe belerángatni, ami érdekes, lenyűgöző, és azt is mondhatjuk, hogy minket csak azért érdekel, mert ez az élet. De ezzel csak magyarázkodsz, hogy élvezhesd és nézhesd, hogy ezek az emberek hogyan játsszák kisded játékaikat. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Nagyon óvatosak kell legyünk az ítélkezéssel, mert ha én képes vagyok arra, hogy másokat ítélgessek, akkor magamat is elítélem, hiszen tudom, hogy ez rossz, és ha én magam is ezt teszem, akkor duplán követem el a rosszat. Elképesztő, hogy a másik ember bűne milyen hajmeresztőnek látszik, de milyen zseniális magyarázatokat tudunk adni saját hasonló cselekedeteinkre. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Az 1 Korintus 5-ben Pál azt mondja, hogy mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy megkapjuk a testünkre vonatkozó ítéletet. Vajon te azt gondolod, hogy neked valami speciális védettséged van Isten ítéletével szemben, és meg tudsz attól menekülni? Vagy félreértelmezed az Isten jóságának gazdagságát, és kicsúfolod az ő türelmét? Sok ember elköveti azt a hibát, hogy félreértelmezi Isten hosszantartó türelmét. Isten nagyon türelmes, és nem sújt le azonnal, hogy végezzen velünk, amikor rosszat cselekszünk. Sokszor nem is értem, hogy miért olyan türelmes a gonoszokkal. Én már helyében régen elpusztítottam volna néhányukat. De amikor saját magamra gondolok, akkor türelmet kérek tőle, mert átalakulásban vagyok, Uram, és remélem, hogy nem sokára sikerül győzedelmeskedni. Néha Istennek ezt a türelmét rosszul értelmezettem, beleegyezésnek gondolom, vagy lehet, hogy ez a dolog nem is számít neki. Sokszor az emberek annyira elvakultak, és azt gondolják, hogy annyira áldott az életük, hogy igazán nem is bűn az, amit csinálnak. De ez nem így van. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Ez olyan, mintha egy gát visszatartaná Isten haragját, és egyre többet és többet gyűjtesz belőle, amint folytatod a bűnös és hitetlen életedet. Egy napon a gátat felemelik, és az ítélet árja fog majd elsodorni. A föld, amelyen most élünk, már-már megérett az ítéletre. Amint a mai világra és a jelenlegi eseményekre tekintek, azon gondolkozom, hogy vajon meddig tud még Isten várni ítélet nélkül. A Biblia szerint Isten hosszú időt várt Noé bárkája előtt is, de az ítélet végül megérkezett. És Isten ítélete ismét jönni fog. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan, jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Tehát azokat a pogányokat, akik nem ismerik a törvényt, a szívükben levő törvény, azaz a lelkiismeretük alapján fogja Isten megítélni. Azok a zsidók pedig, akik ismerik a törvényt, annak a törvénynek az alapján ítéltetnek majd meg. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Aztán Pál a zsidókhoz szólva ezt írja. Ha pedig te zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a báványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod Istent? Pál itt a zsidók azon elképzeléséről ír, amely szerint ők lelkileg felsőbbrendűek a többi emberhez képest. Isten a zsidók számára nyilatkoztatta ki magát, velük ismertette meg a törvényeket, hogy vezessék a világtalant, hogy legyenek a világ világossága. Pál viszont azt kérdezi tőlük, hogy amikor tanítjátok a többieket, akkor ti magatok nem hallgatjátok meg saját tanításaitokat? Nem tanultok saját magatoktól? Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ha az ő igazságuk meg nem haladja az írástudókét és a farizeusokét, akkor nem léphetnek be a mennyországba. Amint ezt a kijelentését megmagyarázta, rámutatott arra, hogy az írástudók és a farizeusok igazsága teljesen a törvény külsőségeinek megtartására korlátozódott, belül pedig megszegték a törvényt. A törvény azt mondja, hogy ne ölj, de te annyira utálod azt az embert, hogy legszívesebben megölnéd. Jézus szerint bűnös vagy, mert megszegted a ne ölj paragrafust. Ne paráználkodj, de mégis olyan nagy testi vágy és epekedés van benned azért a lányért. Isten azt mondja, hogy paráználkodtál a szívedben, mert a törvénynek lelki alapja van. Pál itt rámutat arra, hogy a zsidók hogyan szegik meg ezeket a törvényeket. És mi magunk is ebben a cipőben járunk, ha bármi van az életünkben, ami fontosabb Istennél. Akár olyan cél, ambíció vagy vágy, ami meghaladja az Isten iránti szeretetünket. Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor körülmetéltséged körülmetéletlenséggé lett. A körülmetélkedés egy lelki szimbólum. A testdarab levágása azt jelentette, hogy nem a testem szerint, hanem a lélek szerint fogok élni. Az emberek viszont elvégezték a dolog testi részét, és nem használták a lelki alkalmazását. Testileg ugyan körülmetélkedtek, de lelki értelemben a test vezette őket. Pál azt mondja, hogy nem érdekel a fizikai körülmetélkedésetek, mert ha még mindig test szerint éltek, akkor a fizikai körülmetélkedés értelmetlen. Nem a testi körülmetélkedés számít Isten előtt, hanem a szív körülmetéltsége. Ugyanúgy a keresztények esetében a vízbe való bemerítkezés a régi, testi élet halálát szimbolizálja, és a vízből való kijövetel az új, feltámadott krisztusi életet jelenti. És ha engem bemerítettek előről, hátulról, vagy akár háromszor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, de még mindig a testem vezeti az életemet, akkor a bemerítkezésem értelmetlen volt. A szív megkeresztelkedése, a szív körülmetélése számít, semmi más. Isten azt akarja, hogy lélek szerint éljek, hogy a szívem vágya a lélek szerinti élet legyen. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenségét körülmetéltségnek? És ez igaz a bemerítkezésre is. Ha egy ember még nem volt fizikailag bemerítkezve, de Istennel élő kapcsolata van és lélekben jár, akkor Isten úgy tekinti őt, mint aki már lelkileg bemerítkezett. Nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik olyan nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az emberek bemerítkezzenek, mert szerintük csak akkor lehet üdvösségük. Pál azt írja a korintusi gyülekezetnek, hogy egyiketeket sem kereszteltelek meg, mert Isten nem arra hívott engem, hogy kereszteljek, hanem arra, hogy tanítsak. Ne feledjétek, Isten a szíveteket vizsgálja, hogy mi az, amire vágytok. Én egyetlen dologra vágyok, és ezt vizsgálom szüntelenül. Istent keresem-e folyamatosan azért, hogy állandóan közösségben éljek vele, vagy kifizetem az adósságomat neki vasárnap, és a hét többi napján az életemet a saját testi és világi vágyaim, céljaim és ambícióim kielégítésére szánom. Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. Nem az emberek elismerését, hanem az Istenét kell keressük lélekben járva. Nem az emberek által olyan fontosnak gondolt testi élet a fontos, hanem ami igazán éltet, az a lélek élete, a szívem állapota Isten előtt. Pál ebben a két fejezetben sikeresen érezteti velünk bűnösségünket. A pogányvilág a saját lealacsonyodásában önelégült eszével bűnös Isten előtt, mert nem csak megteszik ezeket a kimondhatatlan dolgokat, de élvezettel figyelik azokat, akik ezeket teszik. Ugyanakkor az a zsidó is ugyanúgy bűnös, aki megítéli a pogányokat, és azt mondja, hogy ugye milyen szörnyű, hogy a pogányok ilyen dolgokat tesznek. Ugyan kívülről úgy tűnik, hogy Istenhez beszél, és meg is tartja a törvényeket a kívülálló szemében, de a szívében ott lakozik a gyalázat. Megítéli mások cselekedeteit, de ő maga ugyanazt csinálja. Az az ember is bűnös, aki soha nem hallotta a törvényt, mert Isten a törvényt a szívébe írta, és őt a törvény nélkül fogja Isten megítélni. Isten a természetben kinyilatkoztatta magát, de az emberek nem figyelnek Isten természeten keresztüli üzenetére, mert nem akarják megtartani a szívükben Istent. Így az egész világ bűnös Isten előtt. Isten megoldása a következő fejezetekben vár ránk, amelyekben arról olvashatunk, hogy Isten hogyan készíti el a bűnös ember útját Jézus Krisztuson keresztül az ő dicsőséges kegyelméhez. Pál szeret képeket festeni Isten kegyelméről, de ahhoz, hogy megértsük és élvezhessük a kegyelem ezen gyönyörű és brilliáns képét, fontos, hogy előbb a kép hátterét fesse meg. Így hát veszi a vásznat, belemártja az ecsetet a hideg, fekete festékbe, és megfesti a hátteret az első és a második fejezetben, hogy aztán felfesse a vászonra Isten dicsőséges, szikrázóan lenyűgöző kegyelmét, amelyet Jézus Krisztuson keresztül kinyilatkoztatott számunkra. Mi Isten haragját érdemeljük bűnösségünk miatt, és Isten mégis egy dicsőséges helyet ajánl fel nekünk, ha lélekben járunk az ő közösségében.